Pál levele a Filippiekhez 3. és 4. fejezet. Gyakori dolog, hogy a körülmények miatt nagyon nehéz örvendezni az Úrban, és van, amikor egyszerűen lehetetlen. Ha átmentem a piroson és elütöttem valakit, akkor ebben a körülményben igen nehéz örülni, de mindig örvendezhetünk az Úrban, mert ő minden körülmények fölött van. Pál is erre bíztat minket. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban! Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt. Más szóval itt vagyok láncra verve, de nekem nem esik nehezemre ezt megírni, mert én itt is örülök az Úrban. Biztos vagyok benne, hogy Pál nyomorúságos körülmények között ült a börtönben, de mégis tudott örvendezni. Engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól. Az Úrban való örvendezés után közvetlenül figyelmezteti őket a hamis tanítókra. Voltak bizonyos emberek, akik mindenhová követték Pált, és megpróbálták elferdíteni az Isten kegyelmével kapcsolatos tanításait. Elsősorban a zsidó törvényeskedők voltak azok, akik megpróbálták az embereket visszahúzni az Istennel való törvény alapú kapcsolathoz. Azt akarták, hogy körülmetélkedjenek, hogy alávessék magukat Mózes törvényeinek, és ez alapján térjenek meg. Pál szerint ez Jézus Krisztus evangéliumának elferdítése volt. Ezek az emberek a nem zsidókat pogány kutyáknak hívták, és ez alatt nem valami kedves szobakutyát értettek, hanem veszett kóbor kutyákra gondoltak. Ezeket mindenki utálta Izraelben, és ezért nevezték a zsidók őket kutyáknak. Itt Pál ezt a kifejezést megfordítja, és olyan tanítók ellen használja, akik a hívőket vissza akarták helyezni a törvény hatásköre alá. Óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. A megmetélés szó a görög megcsonkító szóból ered. Pál arról beszél, hogy ezek azt akarják, hogy a pogányok körülmetélkedjenek a megváltás érdekében. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pál folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a fizikai szertartások semmit sem érnek, ha lelki megtapasztalások ezzel nincsenek összhangban. A test körülmetélése semmit sem számít, mert Istent az érdekli, hogy a szívem körül van-e metélve, hogy a szívem a lélek szerint működik-e. Hiába végzek el akármilyen szertartást, ha a szívem a testvágyait követi, akkor bármilyen fizikai tapasztalat semmisnek nyilvánítható az Istennel való kapcsolatomban. Ugyanezt elmondhatjuk a gyülekezeti szertartásokról is. Például a vízkeresztség lényege nem a fizikai szertartás, hanem az egy lelki megtapasztalás kell legyen. Maga a víz alámerülés senkit sem fog megmenteni, hanem csak a régi ember halála és az új, krisztusi élet megnyilvánulása lesz a szabadítás mindenki számára. Jézus mondta, hogy Isten lélek, és őt csak lélekben lehet dicsőíteni. Mi tehát Istent lélekben kell imádjuk, lélekben örvendezünk abban a dicsőséges szabadságban, amely az Istennel való kapcsolatunkat jellemzi Krisztusban. Pál a római levélben azt mondta, hogy nincs semmilyen bizodalma a testben. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ez egy elég jó ajánló levél. Ha volna lehetőség a megváltásra emberi munkálkodás és a törvény megtartása alapján, akkor Pál az élen állt volna. Ha a törvény szempontjából vizsgálnánk az ember igazvoltát, akkor számára minden a lehető legnagyobb rendben lett volna. Emlékeztek, amikor Jézus a hegyi beszédében a Máté 5. fejezetében ezt mondta. Mert mondom nektek, Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Pál egy klasszikus példája volt annak, akire itt Jézus utalt. Mert a farizeusok igazsága maximálisan benne volt, még túl is teljesítette az előírásokat, de mindez nem elég ahhoz, hogy az ember bejusson a mennyországba. Ezek a tévtanítók a pogány hívők közé furakodtak, és azt hirdették, hogy ha igazak akarnak lenni, akkor meg kell tartsák a törvényt, de Pál azt mondta, hogy szó sincs róla. Én is innen indultam, mindenben tökéletes voltam a törvény szempontjából. És aztán itt következik ez a hatalmas kijelentés. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Mindez a sok kitüntetés, amely olyan magas polcra helyezett engem, semmit nem ér a Krisztusnál. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Pál apostol Damaszkusz felé tartott, hogy üldözze az egyházat. A főpaptól megszerzett papírok felhatalmazták őt arra, hogy mindazokat börtönbe vesse, akik Jézus Krisztusban hittek. Megöletéssel akarta fenyegetni a hívőket, útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte. Ki vagy, Uram? Az így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Pál megtért a damaszkuszi úton, találkozott Krisztussal, és hirtelen mindent, amit eddig az életében fontosnak ítélt, a vallási hátterét, az eredményeit, mindent, amit elért, egyszerre mind kárnak ítélte Krisztusért. Pál ezt a levelét körülbelül 30 évvel a damaszkuszi úti megtapasztalása után írta, és erre utal, amikor azt írja, hogy ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. De ezután azt a megtapasztalását felfrissítve ezt mondja. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Más szóval mindezt a nagy pálfordulást 30 éve tapasztaltam meg, és még a mai napon is, 30 évvel később, ugyancsak kárnak ítélek mindent, ami a megtérésem előtt történt. Sokan bizonyságot tesznek arról, amit Krisztusban évekkel ezelőtt tapasztaltak. Annak idején olyan dicsőséges megtapasztalásban volt részem, és az életemet teljes mértékben az Úrnak szenteltem. Megmozdult bennem valami, amikor Isten lelke megérintette az életemet. De sajnos hiába ítéltek akkor kárnak egy csomó mindent a korábbi életükből, mert most ismét visszavették azokat. A múltbéli megtapasztalás csak akkor valós, ha jelen idejű következményei vannak, ellenkező esetben értéktelen. Semmi értelme azt mondani, hogy kárnak ítéltem azokat a dolgokat Krisztusért 30 évvel ezelőtt, ha közben ismét ugyanazt csinálom, amit azelőtt. Nem számít, hogy mi történt veled 30, 20 vagy akár 10 évvel ezelőtt, csak az számít, hogy a mai napon milyen az Úrral való kapcsolatod. Az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, és úgy gondolom, hogy mi a világ legáldottabb teremtményei vagyunk. Tudjátok, hogy milyen sokan vannak a világban, akik sohasem hallottak az Urunk ismeretének páratlan nagyságáról? Emberek éltek és meghaltak anélkül, hogy a mi Urunkról, Jézus Krisztusról hallottak volna. Nem csak, hogy megvan az ő ismeretének páratlan nagysága számunkra, de az a kiváltság is nekünk jutott, hogy összegyűlhetünk és együtt tanulmányozhatjuk az Isten igéjét. Mit nem adnának egyes emberek, ha most velünk együtt lehetnének közösségben? Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És valóban, Pál mindent kárba veszni hagyott, mert azok, akik azelőtt társai, bajtársai voltak, teljesen ellene fordultak. Amikor Pál befogadta Jézus Krisztust, akkor a többiek szempontjából halott lett, többé nem létezett számukra. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Pál tehát a törvény szempontjából kitűnően teljesített, de mindezt elvetette Jézus Krisztus ismeretéért, és az egyetlen vágya az lett, hogy megismerje őt és benne éljen. Többé már nem érdekelte a saját igazsága, hanem csak az Isten igazsága, amely az övé lehetett hitáltal, amely Ábrahám igazsága, akinek hitét Isten igazságnak számította be. Ha Isten előtt a saját munkálkodásom alapján akarok megállni, akkor először fel kell állítsak magamnak egy mércét, hogy mit is jelent az igaz élet. Mi a jó és mi a rossz? Ezután pedig arra fogok törekedni mindig, hogy a jót cselekedjem, és keményen fogok dolgozni azért, hogy megüssem a jóság mércéjét. Így a legtöbb, amit elérhetek, az, hogy egy önelégültséget építek fel magamba, mert aki be tudja tartani a szabályokat és semmi rosszat nem tesz, az egyre inkább büszke lesz önmagára, és egyre inkább ítélkező lesz másokkal szemben. Olyan lesz, mint az a farizeus, aki azt mondta az Úrnak: Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan bűnös, mint a többiek, nem vagyok kizsákmányoló. Köszönöm, hogy jó vagyok. De ebből aztán rögtön következik az ítélkező hozzáállás, mivel a lelkiség csúcsának gondolom magam, és hajlamos leszek mindenki mást megítélni, aki nem él hozzám hasonló szent életet. Hogy mondhatja egy ilyen ember, hogy Isten gyermeke? Mit képzel ez magáról? Ilyen és hasonló gondolataim lesznek, és ez egy nagyon veszélyes dolog lehet. Ezzel ellentétben, ha őszintén felismerem, hogy bűnöket követek el, gondjaim vannak a testi vágyakkal, önmagam féken tartásával, akkor tisztán elismerhetem, hogy nem vagyok tökéletes. De teljes szívemből hiszek Jézus Krisztusban, mert ő a megmentőm, ő az Uram. Ekkor Isten ezt a hitet nekem igazságként számítja be. A saját erőmből megszerzett igazsággal az a baj, hogy annak ellenére, hogy kitűnően teljesítek, és a teljes életemet a szabályoknak megfelelően éltem le mindeddig, viszont egy napon az úton egy őrült elém vág, és hirtelen kicsúszik egy mondat a számon, a teljes tökéletességem kitörlődik az élet könyvéből. Ebben a fajta igaz életben nem lehet semmiféle bizodalmam, mert bármelyik pillanatban elveszíthetem azt. Azt az igazságot, amelyet Isten a Jézus Krisztusban vetett hitem alapján számít be nekem, nem tudom így elveszíteni, mert annak ellenére, hogy kicsúszott a számon az a mondat, a Szentlélek emlékeztet a jó útra, lehajtom a fejem, és bocsánatot kérek Istentől azért, hogy nem őt képviseltem ebben a pillanatban. A Jézus által kapott hitem nem inog meg. Lehet, hogy a cselekedeteim meginognak, de a Krisztusban való hitem töretlen, és ennek alapján Isten igaznak számít engem. Nem csoda, hogy Pál is ezt az új igazságot akarta magáénak tudni, mert igaz ugyan, hogy addig a pontig tökéletes volt, de boldogan dobta ki az élete hajójából a régi életét a sok küzdelmével és erőlködésével együtt, hogy az új életét a lélek szerint élhesse. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Egyszer ezt valaki egy igen érdekes történeten keresztül érzékeltette. Valahol Amerikában volt egy nagyon szegény lány, de kemény munkája árán egy igen jó nevű iskolába járhatott. Amikor elérkezett a ballagási ünnepség, szeretett volna egy új ruhát az ünnepére, mint ahogy a többi lány is új ruhákat kapott erre az alkalomra. Mivel nagyon szegény volt, és nem volt pénze csak nagyon szerény megélhetésre, ezért szerzett egy ruhamintát szabásvarrási leírással együtt, majd vett hozzá olcsó anyagot is. Annak ellenére, hogy gyakorlatlan volt szabásvarrásban, mégis lépésről lépésre követte az utasításokat, kiszabta a ruhát és elkezdte varni. Mivel tapasztalatlan volt, az illesztés nem mindig volt elég pontos, de lassan-lassan, miután számtalanszor újból és újból visszabontotta a varrást, sikerült a munkát befejeznie. Felvette az elkészült ruhát, és kiment a többi kollégiumi lányhoz, és így szólt: Nézzétek, ez az én új ruhám. Ezt fogom felvenni a ballagáson. Ránéztek, és udvariasan mosolyogtak, és megdicsérték, hogy szép, szép. A következő pillanatban Lady Bountiful lépett be a szobába, és így szólt hozzá. Ifjú hölgy, szeretném, ha velem jönne. Kiment át vele a kijáratig, ahol egy autó állt, amelyet egy sofőr vezetett. Együtt elmentek az egyik legdrágább divatszalomba, és miután leültek a kényelmes plüss fotelekre, sorra jöttek a modellek, és bemutatták a legújabb divat leggyönyörűbb darabjait. Végül belépett egy modell egy olyan elbűvölően csodálatos ruhában, hogy a lány önkéntelenül is felsóhajtott a gyönyörű ruha láttán. Lady Bountiful észrevette ezt, és közelebb hívta a modellt, hogy jobban megvizsgálhassák a ruhát. Amint a modell ott pörgött, forgott a ruhában előttük, a lány meglátta az árcédulára írt összeget. $4000. Azt gondolta magában, hogy te jó ég, nem is hiszem, hogy van valahol a világon ennyi pénz. Lady Bountiful észrevette, hogy ez tetszik neki, szólt az egyik eladónak, hogy csomagolják össze és vigyék ki a kocsihoz. Amikor visszaérkeztek a kollégiumba, Lady Bountiful kihajolt a kocsiból, átadta neki a ruhát, és ezt mondta. Remélem, jól fog szórakozni a ballagási bálon. A lány felment a szobájába, felvette a ruhát, amely tökéletesen állt rajta, kiment a többiekhez, akik elámultak az elbűvölő ruha láttán, és azt mondta nekik. Nézzétek a ballagási ruhámat! Már nem az én kezem munkája, hanem olyan valami, amit én magamnak soha nem tudtam volna megcsinálni. Egy kegyelmi ajándék. Pátát minden tőle telhetőt elkövetett, hogy saját munkálkodása alapján legyen igaz ember, de aztán megismerte Jézus Krisztust, és többé már nem akart saját igaz voltáért küszködni a törvény alapján, hanem ezt boldogan cserélte fel az Isten igazságára, amelyet a Jézus Krisztusban vetett hite alapján számított be neki. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Mindnyájan egyöntetően meg akarjuk ismerni az ő erejét, a feltámadása erejét, mert annyira vágyunk erre az erőre. De Pál nem áll meg itt, hanem tovább megy. Valamint a szenvedéseiben való részesedést. Állj meg, Pál, mert ki akarok szállni ennél a megállónál. Engem nem nagyon érdekel az a szenvedés rész, mert szeretem ugyanaz erőt, de nem szeretem ezt a szenvedést. Nem tudod, hogy a keresztények nem kell szenvedjenek? A testünk mindig lázadozik a szenvedés ellen. A tanítványok is igen nehezen viselték azt, amikor Jézus a szenvedéseiről kezdett beszélni, és Péter azt kiáltotta. Uram, távol legyen ez tőled! De Jézus azt válaszolta erre. Távozz tőlem, Sátán! Az embernek természetesen az az elképzelése, hogy őrizze meg magát a szenvedésektől, de Pál hajlandó Krisztust követni egészen a keresztig. Teljesen meg akarja őt ismerni. Igen, ott van a feltámadás ereje, de sohasem tapasztalhatod meg a feltámadás erejét, ha először nem ismered meg a keresztet. Jézus sem támad fel a kereszt előtt. A feltámadás utáni életet mindig a keresztre feszített élet előzi meg. A feltámadás ereje a kereszten való szenvedés után következik, előbb tehát meg kell tapasztaljam a régi énem halálát. Hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Hogyan tudsz eljutni a halottak közül való feltámadáshoz anélkül, hogy először meghaltál volna? Jézus nem tapasztalhatta meg a feltámadás erejét a kereszt előtt. A kereszt alapvetően szükséges volt számára ahhoz, hogy a feltámadás erejét megtapasztalhassa. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és most megtapasztalhatom a feltámadás erejét. Sokan ezt nem tapasztalhatták meg, mert elsompolyogtak, megszöktek a szenvedések elől, és a Krisztussal együtt való keresztre feszítéstől. Ragaszkodom a testi vágyakhoz, nem akarom azokat keresztre feszíteni. De sohasem tapasztalhatod meg Krisztus feltámadásának erejét, ha nem tapasztalod meg előtte a szenvedéseket. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Szomorú, hogy sokan azt képzelik magukról, hogy lelki életük szempontjából befutottak, és felülnek a kis szobor talapzataikra, a kis elefántcsontornyaikba. Pál apostol azt mondja magáról, hogy nem hiszem, hogy már befutottam volna, nem gondolom magam tökéletesnek, az Úr munkája még nincs befejezve bennem, de tovább hajtok, hogy elérjem azt, amire elhívtak a Krisztusban. Pál felismert valamit, ami mindannyiunk számára, akik Jézus Krisztus elhívását tapasztaltuk, nagyon fontos lehet. Akkor, amikor az Úr minket elhívott, neki már egy kész terve és célja volt mindannyiunk számára. Az Úr pontosan tudta azt, hogy mit szándékozott neked adni, hiszen egy küldetést adott neked, hogy azt beteljesítsed. Pál azt mondta, hogy még nem értem el azt a célt, amire az elhívásom szólt, még nem teljesítettem az Úr által kitűzött célt. Mindnyájan ugyanebben a cipőben járunk, hogy még nem teljesítettük az Úr számunkra kijelölt célját, hiszen azért hívott el az Úr minket, hogy vele együtt tapasztalhassuk majd meg az ő királyságának örökkévaló dicsőségeit. Amikor majd befejezi velem a munkát itt lent, akkor egy napon, amint Jézus arcára feltekintve ott fogok ülni előtte, odafordulok a mellettem ülő fickóhoz, és ezt mondhatom. Végre teljesítettem a számomra kitűzött célt. Hiszen ez az, amit az Úr kijelölt számomra, hogy vele legyek az ő királyságában, és részesüljek az ő dicsőségéből. Erre hívott el titeket is Isten, és kész van már a terve az életetek számára. Jézushoz hasonlóan mi is azt kell mondjuk, hogy az Atyám dolgaival kell törődjek. Minden, amit a magam számára teszek, elpazarolt idő és elpazarolt energia, mert megállítom Isten tervének kivitelezését. Mit teszek tehát? Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Sokan azt a hibát követik el, hogy megpróbálnak a múltban élni. Sokan rossz tapasztalatokat szereztek a múltban, és az a problémájuk, hogy folyamatosan visszamennek, és újból megismétlik ezeket. Nem haladnak előre egyáltalán, mert nagyon lefoglalja őket a múlt, és ezáltal mindig elkedvetlenednek a jövővel kapcsolatban. Az Úr ösztönözhet valami jó cselekedetre, de sokszor az a legrosszabb, ha mindezt megosztod a barátaiddal, mert gyakran az a reakció, hogy ezt a dolgot nem lehet megcsinálni, mert ezt már sokan megpróbálták, és nem működött. Ezáltal a múlt bukásait használják fel arra, hogy elkedvetlenítsenek attól, hogy bármit is csinálj a jövőben. Vannak olyanok viszont, akik visszatekintve a régi dicsőségeikben fürödnek, és ülnek a babérjaikon. Ez is ez voltam, ezt is ezt csináltam. Csúcstartó voltam, ott a nevem a rekordok könyvében, de csak a múltamban élek, most nem csinálok semmit. Ezek az emberek ülnek a kocsmákban egy sör mellett, és beszélgetnek a haverokkal azokról a gólokról, amiket régen rúgtak. Szomorú, ha valaki mindig a múltbéli babérjain ücsörög, és nem tekint előre. Mert lehet, hogy a múlt dicső volt, és nagyon izgalmas volt látni, hogy mit tett Isten, de sokkal inkább izgat az, hogy mit fog Isten csinálni ezután. Eddig még csak a felszínt kapargattuk az emberek életében végezhető dolgokkal kapcsolatban, itt a gyülekezetben, csak éppen, hogy elkezdtük tapasztalni, hogy Isten hogyan árasztja ki a szent lelkét, és hogyan munkálkodik. Tehát ne dőljünk hátra csak azért, hogy a múlt glóriáját élvezzük, hanem feszüljünk neki, és hajtsunk a cél felé. A nekifeszülés szó itt a görög eredetiben az agonizo, ami annyit tesz, hogy addig edzel az olimpiára, amíg fáj, és utána még rádolgozol, hogy túljussál a fájdalmon. Minden erőfeszítésedre szükség van, hogy a fájdalom közepette is tovább dolgozz, hogy meghaladhassad a saját fájdalom küszöbödet is. Addig futsz, amíg fáj, és azt hiszed, hogy nem tudsz egyet sem tovább lépni, de ennek ellenére mész tovább, és egyszer csak újból erőre kapsz, és azt érzed, hogy most már örökké futhatsz megállás nélkül. Ezt jelenti az agonizálás. Pál azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Sokan csak azért futnak, hogy utána elmondhassák, hogy részt vettek a versenyben. Hányadik lettél? Hát nem fejeztem be, de futottam egy ideig. Pál azt mondta, hogy csak egy nyeri el a díjat, úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Adjatok ki magatokból mindent. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképp gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. A keresztény élet törvénye az, hogy el kell felejteni a hátunk mögött levő dolgokat, és neki feszülnünk az előttünk levő dolgoknak a cél szem előtt tartásával. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Sokan vannak olyanok, akik állandóan Jézus Krisztusról beszélnek, de Krisztus keresztjének ellenségei. Továbbra is olyan mértékben akarnak a testük vágyai szerint élni, hogy a régi élet halála, a testi élet halála és a keresztény irritáló számukra. Hallani sem akarnak erről az üzenetről, és azt akarják elhitetni veled, hogy sikeres és jó módú kell legyél. Luxus körülmények között kell éljél, hiszen Isten gyermeke vagy, és mindez jár neked. Bármi, amit csak szeretnél, valóra válhat, csak tarts ki és kérd Istent folyamatosan, hogy adja meg neked. Mert jogod van kedileket vezetni, és jogod van a rózsadombon élni, és minden testi vágyadat kielégítheted. Érdekes része ez az egyház történelemnek, mert manapság azok, akik a test vágyait akarják kielégíteni, mindezt lelki felsőbbrendűségként élik meg. Ha elég hited lenne, akkor te is magánrepülőn száguldozhatnál, mondják. Tragikus dolog ez, mert ezek az emberek az áldozatvállaló élet, az önmegtagadás ellenségei. Pedig Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ez az első lépés, meg kell tagadd önmagadat, fel kell vedd a keresztedet, és őt kell kövessed. Pál azt mondja, hogy itt vagyok. Kövessétek az én példámat, mert a régi életemet kárnak ítéltem Krisztusért. Meg akarom ismerni őt, a feltámadás erejét, de ugyanakkor meg akarom ismerni a szenvedést és a keresztet is. Azokat a dolgokat, amelyeket régen nyerességnek és fontosnak ítéltem, most már kárnak ítélem és elfelejtem őket, mert az előttem levő célra összpontosítva neki feszülök. Kövessétek a példámat, és éljetek ez alapján ti is, mert vannak olyanok, akik nem élnek e szabályok alapján, hanem a testi vágyaik irányítják őket, és Krisztus keresztjének ellenségei. Nem Krisztus ellenségei, hanem Krisztus szenvedésének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Ez a valóság. Sokan vannak ilyenek, akik az emberek előtt nagyon szenteskedők, és nagyon úgy tűnik, hogy az Úr dolgaival törődnek, de amikor leeresztenek, akkor csúnya szájuk van, disznóvicceket mesélnek, és kétszínű életet élnek. Pál idejében is léteztek ilyenek, és ma is sokan vannak, akiknek az eszük a földi dolgokkal törődik, nem pedig a lelkiekkel. Főleg az érdekli őket, hogy milyen márkájú autókat vezetnek, és hogy hogyan elégíthetik ki a testi kívánságaikat. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alávethet mindeneket. Pál azt mondja, hogy ne ragadjunk le a földi dolgokban, hanem ezekkel csak keveset foglalkozzunk, mert a mi állampolgárságunk nem itt van. A Biblia szerint Ábrahám és a többiek beismerték, hogy idegenek és vándorok voltak a földön, és mennyei hazát kerestek, mert kitaszítottként járták be a földet. Jézus is kitaszítottként vándorolt a földön, és semmit sem akart itt birtokolni. Miért? Mert a mennyei királyság érdekelte. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Amikor Jézus Krisztus eljön, mindnyájan egy átalakuláson fogunk keresztül menni, új testet kapunk, az örökkévaló házat, amelyet Isten ad majd a lelkünknek. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Az apostol a szívét árasztja ki a Filippi gyülekezetre, ez nyilvánvaló szeretetének túlcsordulása a hívek felé. Filippiben volt néhány asszony, akik állandóan vitatkoztak egymással, és ezekhez intézi a következő sorokat. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam. Nem tudjuk pontosan, hogy Pál kire is céloz-e helyen, sokan találgattak ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy a Filippiben levő megtért börtönőrhöz intézi szavait, és vannak olyanok, akik a börtönőr feleségére gondolnak, de ez nem tűnik túl valószínűnek. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Amikor Pál Filippibe érkezett, akkor először egy folyó mellett imádkozó asszonycsoporttal osztotta meg az evangéliumot, akik között ott volt Lídia is. Ezek a következő héten szóltak a barátaiknak, és egy hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy hallgassák Pál bizonyságtételét Jézus Krisztus evangéliumáról. Az Úr munkája itt az asszonyokkal kezdődött, és így a Filippi gyülekezetben ők igen fontos szerepet játszottak. Lukács evangéliumának 10. fejezetében olvashatjuk, hogy miután Jézus kettessével kiküldte a tanítványokat, hogy hirdessék az evangéliumot, visszatértek és azt mondták Jézusnak. Szenzációs volt, sokan meggyógyultak, a vakok látni kezdtek, és még a tisztátalan lelkek is a mi hatalmunk alá kerültek. Jézus azt válaszolta, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Hiszen ez a legfontosabb dolog számomra. Az életkönyve Istennél van, és nagyon izgalmas dolog tudni, hogy az én nevem benne van abban a könyvben. A Jelenések könyvének 20. fejezetében olvashatjuk, hogy Isten nagy fehér trónusa előtt kinyitották a könyveket, és János azt írja. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Tehát itt is szó van az életkönyvéről. Érdekes, hogy Isten könyvében benne vannak azoknak a nevei, akik a mennyei királyság örökösei. De vajon mikor írta be Isten a te nevedet az életkönyvébe? Gondolod, hogy a megtérésed napján történt ez? Nem. A Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy már a föld teremtése előtt bekerült a nevünk az életkönyvébe. De hogyan tudta ezt megcsinálni? Úgyhogy ő az Isten, és okosabb, mint te. Minden tud, és nem tud semmi újat tanulni. Ezért ő mindig is tudta, hogy ki fog megtérni, és ezért beleírta ezek nevét az életkönyvébe, még a teremtés előtt. Ezért boldogok lehettek, hogy már akkor ismert titeket, és beírta neveteket oda a föld teremtése előtt. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! Mindig örülhetek az Úrban, főleg azért, hogy beírta a nevemet az élet könyvébe. Köszönöm, Istenem! Egy szomorú, megsavanyodott keresztény nem jó tanúbizonyság Jézus Krisztus evangéliuma számára. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Itt Pál arra utal, hogy éljenek mértéktartóan, mert közel az Úr eljövetele. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Az aggodalomra a válaszunk az imádság és az elkötelezettség. Pontosan azokért a dolgokért kell imádkozzak, amelyek aggodalomra késztetnek, és miután imádkoztam ezekkel kapcsolatban, Istenre kell bízzam a megoldásukat. Tudnom kell, hogy ha már egyszer Isten kezébe adtam a dolgokat, akkor ő a saját dicsőségére fogja megoldani ezeket. Lehet, hogy nekem nem fog tetszeni a megoldás, mert én nem úgy akartam volna. De köszönöm Istennek, hogy nem én irányítok, és köszönöm, hogy ő minden körülményemnek ura. Ha én irányítanám az életemet, akkor a lehető legrosszabb dolgot tenném vele, miközben azt hinném, hogy minden jó, amit teszek. Ha engednétek a gyermekeiteknek, akkor csak és kizárólag fagylaltot ennének. Én is így irányítanám az életemet, hogy csak édes legyen és tejszínhabos. Lazára venném a dolgokat, de nem ez az út. Gyakran nehézségek és problémák jönnek, sok mindent nem értek, de a hitem megpróbáltatik és erősödik, mert megtanulok akkor is Istenbe bízni, amikor nem látom az utat. Az élet nehéz és fájdalmas volt, tele szenvedéssel, de semmiért sem adnám a tanultakat, mert hatalmasat nőttem. Az Istennel való kapcsolatom mindettől egyre jobb lett, és ez sokkal, de sokkal többet számít, mint a szenvedések. Imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással. Az imádság egy igen széleskörű kifejezés, és Istennel való közösséget jelent. Az imádság nem monológ, hanem párbeszéd. Nagyon fontos, hogy várjunk Istenre, hogy ő is beszélhessen velünk, majd mi magunk is szóljunk hozzá. Sokan monológnak gondolják, elmondanak mindent, majd felállnak és elmennek, de nem várják meg Isten válaszát. Az évek során arra jöttem rá, hogy sokkal fontosabb, hogy Isten beszéljen velem, mint az, hogy én szóljak hozzá. Meg vagyok győződve arról, hogy amit Isten nekem akar mondani, az sokkal fontosabb, mint az, amit én akarok Istennek mondani. A könyörgés is az imádság része, amelynek során a kéréseimet ismertetem Isten előtt. Ez a saját szükségleteim és mások szükségleteinek Isten elé tárása. Az Úr imáját megnézve, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, láthatjuk, hogy Isten nagyságának és dicsőségének felidézésével kezdődik. Ezután az általános könyörgés következik. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod úgy a mennyben, mint a földön. Ezután következnek a specifikus, közeli időre vonatkozó kéréseink. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigyél minket a kísértésekbe, és szabadíts meg minket a gonosztól. Majd ismét hálaadás, magasztalás következik. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Tehát magasztalással kezdődik és végződik, és közöttük találhatók a kérések. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Most mit csinálsz ezzel a problémával? Hát imádkoztam érte. Na jó, de mit fogsz csinálni? Imádkozom. Rendben van, de valamit tenni is kell, nem? Nem, Isten el fogja rendezni. Békesség van a szívemben, mert az Isten kezébe adtam a dolgokat, és nem küzdök velük többet. Most pedig megnyugszom, és olyan békességem lesz, amely minden emberi értelmet meghalad. Saját értelmemet is meghaladja, mert nem értem, hogy miként tudok nyugalomban lenni ilyen körülmények között. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, ezeken gondolkozzatok. Na ez elég rendesen kizárja a televíziózást, nem igaz? Nap mint nap egyre csak árad belőle az agy beszennyezése, az egész világot megfertőzi a televízió és a filmipar. Az embereket a pusztulás felé viszi, mert olyan dolgokon gondolkodnak, ami tisztátalan, trágár, mocskos, erkölcstelen és hazug. De nem ezeken a dolgokon kellene gondolkozzatok. Tragikus, hogy az emberek lefekvés előtt tévét néznek, mert így mélyen a fejükbe ültetik azt a szemetet. Rájöttem, hogy az a dolog, amire közvetlenül elalvás előtt gondoltam, meg is maradt bennem. Gyermekként megtanultam azt, hogy bármilyen hosszú verset képes vagyok bemagolni, ha elalvás előtt háromszor elolvasom. Reggel aztán felkeltem, és el tudtam mondani az egészet. Úgy tűnik, hogy az éjszaka folyamán az agyat tovább dolgozik az utolsó gondolatokon. Érdekes, hogy a tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó gondolatok helyett inkább a sebeinket szeretjük nyalogatni, a csalódásokon, a kiábrándulásainkon gondolkozunk. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amikor Pál apostol az efezusi vénekkel beszélt, azt mondta, hogy naponta veletek voltam, tanítottalak, és magam is megmutattam mindent. Az élete példaként állt mások előtt, az általa hirdetett dolgokat bemutatta az embereknek. Mindig is így kellene legyen, hogy nem csak kijelentjük az igazságot, hanem be is mutatjuk azt az életünkön keresztül. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Más szóval tudom, hogy segítséget akartatok küldeni, de korábban erre nem volt alkalmatok. Emlékeztek, hogy Epafroditosz hozta el Rómába a Filippi gyülekezet ajándékát Pál számára. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Milyen létfontosságú lecke ez számunkra? A körülményeink nem mindig lehetnek kellemesek. Pál is börtönben volt, 24 órán keresztül egy római katonához volt láncolva, de mégis elégedett volt, mert megtanulta, hogy az legyen minden körülményben. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Bármilyen helyzetben elégedett vagyok, mert megtanultam, hogy az életem Isten kezében van. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És itt a titok. Bővölködhetek, lehetek szegény, mindent megtehetek Krisztusban, mert ő megerősít engem. János evangéliumának 15. fejezetében Jézus a tanítványaihoz fűződő viszonyáról beszélt, és ezt mondta nekik. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Elhiszitek-e ezt? Én sokáig nem hittem el. Az úr be kellett ezt bizonyítsa számomra. Azt gondoltam, hogy vannak értelmes dolgok, amiket meg tudok csinálni saját erőmből is, és sokáig próbálkoztam azzal, hogy Istennek átadjam a saját áldozataimat. Évek szenvedései után rájöttem az igazságra, hogy nélküle semmit sem tehetek. Istennek hála, ugyanazon a napon ezt is megtanultam, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Nem vagyok tehát azért teljesen letörve, mert saját magam nem tudok semmit tenni, inkább örülök, mert mindent megtehetek az ő erejében. Alapvető dolog a keresztény növekedésünk szempontjából, hogy a két verset megtanuljuk. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, mondta Jézus, és mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, mondta Pál. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Makedóniában volt több más gyülekezet is, amelyet Pál alapított, a tesszalonikai, a bereai, de az egyetlen gyülekezet, amely teljes erejéből támogatta Pált, az a filippi gyülekezet volt. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Ez igen. Pál megköszöni nekik, amit küldtek, de nem azért, mert vágyott az ajándékra, hanem azért, hogy ez a cselekedetük gyümölcsöt hozzon számukra. Istennek érdekes könyvelési rendszere van, amelyben az általatok a királyság javára eszközölt befektetések a ti számlátokon gyümölcsöznek. Jézus azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Isten a misszionáriusokat támogató személy részére beszámítja a missziós munka gyümölcsét. Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Azok tehát, akik elküldik őket, ugyanúgy részesülnek a szolgálat gyümölcséből, mint azok, akik elmennek. Ezért nagyon óvatosan akarom támogatni a szolgálatokat, mert biztos akarok lenni, hogy az általam támogatott szolgálat az Isten érdekében végzett szolgálat. Sok sarlatán van a világban, akik a saját pénztárcájukat tömik meg, ahelyett, hogy Istennek szolgálnának. Ti is legyetek óvatosak a pénzetek befektetésével kapcsolatban. Pál azt mondta, hogy bőségesen kamatozzék a javatokra, de van olyan befektetés, aminek nem akarom a kamatait az én számlámon látni. Biztos akarok lenni abban, hogy valós és értelmes munkát végeznek Istenért, amely gyümölcsöket kamatozik. Átvettem mindent és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Milyen dicsőséges ígéret ez? Ha Isten a saját fiát nem kímélte tőlünk, akkor mennyivel inkább ad meg mindent számunkra? A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek, köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Milyen gyönyörű levél ez! Isten adja, hogy gyarapodjatok az ő szeretetében, lélekkel teli életetek során, és lássátok beteljesülve Isten ígéreteit. Ő minden szükségleteteket betölti lelkileg, pénzügyileg és egészségileg, az ő gazdagságának és dicsőségének megfelelően, a mi Urunk Jézus Krisztusban.